a gyülekezet foglaljon helyet, és a 225. dicséretünk első két versét énekeljük. 225. dicséretünk így kezdődik, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Első két versét énekeljük, és a gyermekek pedig indulhatnak a gyermek Isten tiszteleti helyszínre, a Bagolyvárba. Első két versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyal sereg áts magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Hallj, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk Te néked. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét Lukács evangéliumának 4. részéből, a 31. verssel kezdődően. Istennek igéje így szól hozzánk. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názereti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög oda vetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a mi Urunkhoz. Felséges Istenünk, hálás szívvel megköszönjük neked a keresztelőt, drága kislányt, Urunk Istenünk, köszönjük. Köszönjük, hogy kinyilvánthattuk, hogy hozzád tartozik, és ebben a bizalomban élünk. És így vagyunk magunkkal is, Urunk, és a ránk bízott szeretteinkkel. Hozzád akarunk tartozni. Furcsa ez a világ. Olyan könnyen el tud gyengülni a lélek. Olyan könnyen tudunk távol lenni tőled, Urunk, és milyen jó, amikor megértjük, hogy gyermekeidként élhetjük az életünket. Ezt kérjük most is, Urunk, hogy ezt erősítsd bennünk, nem csak a keresztelő látványában, hanem a mindennapokban is. Felséges Urunk, alázattal kérünk, hogy szólj hozzánk, a lélek erejével áld meg a szavakat, hogy azok a szavak valóban tőled jövő üzenetté váljanak. Így kérjük le a te igédet, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve testvérek a 261. dicséretünket énekeljük. 261. dicséretünk így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Uram Isten, siess minket megsegíteni. Nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért. megváltónkért.
Kedves testvérek, a már felolvasott igéből olvasok egy igeverset, amelyről Isten lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Lukács evangéliuma 4. részéből olvasom a 32. verset. Így szól hozzánk Isten igéje. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, Jézus Krisztusnak a földi ittléte nem múlt el nyomtalanul, nincs még egy olyan esemény a történelemben, amely ekkora nyomot hagyott volna az emberiség történelmében. 2000 éve történt, 2000 éves esemény az, hogy Jézus Krisztus itt járt, azaz Isten emberré lett, ezt ünnepeltük karácsonykor, megjelent a földön és beszélt az emberekhez, bejárta a Galileató környékét, elment Jeruzsálembe, aztán ott keresztre feszítették, majd hisszük, hogy feltámadott és itt van velünk. És ez a mai napig itt van velünk, itt van a lábnyoma, de konkrétan is itt van a lábnyoma, hiszen ha valakinek megadatik azt, hogy eljut Izraelben, akkor rengeteg ilyen emlékhelyre, szent helyre, rengeteg gyönyörű tájra, és olyan épületekhez, olyan helyszínekhez tud eljutni, amihez kötődik valamilyen bibliai esemény. És ez nagyon jól tud esni az ember lelkének, kicsit aggódunk is, amikor a Szentföldről rossz híreket hallunk, meg úgy egyáltalán a térségről, mert az ember mindenkit sajnál, aki szenved, hiszen nincs a háborúban, azért sokszor azt mondhatjuk, nincs olyan, hogy jó meg rossz, mert aki szenved, az szenved, akinek fáj, és annak drukkolunk, és annak örülnénk, hogyha nem lennének háborúk, és nem lenne sehol vérrontás, de sajnos a világ egyelőre nem ilyen. Minden esetre számunkra nagyon fontos az, hogy megőrizzük az életbe vetett hitünket, amihez pedig nagyon erős hitre van szükség, ezért bízunk abban, hogy Krisztus most is jelen van, és a mi magunk életében is ott hagyja szépen a nyomát, azaz ott van a nyoma az életünkben, hogy meglátogat minket, hogy velünk van, hogy megszólít minket, hogy van kiben reménykedni, van kitől a kegyelmet elfogadni, és van kihez oda menni az életünk minden fájdalmával, gondjával, vagy éppen örömével és hálaadásával. Ebben a történetben, amit felolvastam, arról van szó, hogy Jézus Kapernaumban van. Hát sok minden történik Kapernaumban. Itt meggyógyítja Péternek az anyósát is többek között Jézus. Találkozik egy katonával, egy századossal, aki ott rendfenntartóként van jelen a csapatával ebben a halászvároskában. És most éppen egy olyan jelenetnek vagyunk tanúja, hogy Jézus bemegy a zsinagógába a sábbát a szombat idején, és akkor ott az Isten tisztelet után, mivel ő már 30 év feletti volt, és rabbi volt, azaz mester volt, neki jogában állt, hogy tanítsa a sokasságot, és akkor ott egy tanítást mond az ott lévő jelenlévőknek, hogy hányan voltak, hogy miféle emberek voltak, nem tudjuk, nincs ilyen leírás, de hát nyilván zsidó férfiak lehettek jellemzően, akik ott éltek a Genezaráti tó partján, halász emberek voltak, egyszerű emberek voltak, és hallgatták Jézust, pontosabban szólva, hallgatták volna, hogyha nem töri meg ezt az egész eseményt valami, mégpedig az történik, hogy ott van egy, hát így mondja a Biblia, hogy egy ördöngős ember, egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, hát nem is tudom, hogy írjam le a testvéreknek ezt, képzeljünk el egy önkívületben lévő fiatal embert, aki ott vergődik és üvöltözik, és akkor van ott egy párbeszéd. Most ez kétféleképpen is el lehet képzelni ezt a jelenetet, ami ott történik. És csak zárójelben megjegyzem, aki rendszeres bibliaolvasó, azt tudja, hogy a gadarai megszállott története nagyon hasonlít ehhez. Az pont a túlsó parton történik, amikor a Gadara vidékén a temetőben van egy ilyen ördöngős fiatalember, ott borongatja a sírokat, meg üvöltözik, vagdossa magát, és vele van Jézusnak interakciója. Na most itt a zsinagógában vagyunk, egy kapernaumi ember van ott, szerintem egy fiatal ember, és így ír le a Biblia, hogy így rászkódik, földhöz vágja magát, nyilván az ördög rángatja. A történetnek van egy olyan oldala, amit nagyon kegyesen is elképzelhetünk. Tehát Jézus ragyogó ruhában, fényes arccal és ilyen glóriával a fején, aki ott áll középen, úgy rávetül a fény, szinte ilyen filmszerűen képzeljük el, és ott rázza az ördög a fiatalembert, és még párbeszéd is van. És akkor van egy kérdés, azt mondja az ördög, hogy azért jöttél, hogy elpusztíts minket, tudom ki vagy, az Istennek szentje. és Jézus ezt végighallgatja, kitárja a kezét, vagy így kihajtja esetleg, így ilyen magasztosan, picit gondolkodik, összehúzza a szemöldökét, így ránéz, és akkor kizavarja az ördögöt ebből az ördöngősből, aki ott összeesik, de aztán úgy kell fel, mint akinek nincs semmi baja, meggyógyul, és a családja visszafogadhatja, és a tömeg álmélkodik, hogy csoda történt. És nem baj, ha ezt így képzeljük el. Mert a hitünk szempontjából ez nagyon szép, hiszen Jézust ilyennek akarjuk ismerni. Valóban, csodát tesz. Olyat, amire csak az Isten képes. És bizonyára ismétlem magam, de a gadarai megszállt történetén keresztül ugyanígy elmondtam a testvéreknek, hogy nyugodtan lehetünk realisták. Elképzelünk egy epilepsziás beteg embert, amit nem tudtak gyógyítani, rettegtek az ókorban a gyógyíthatatlan betegségtől, ördögi megszállottságnak tartották, nem tudunk mit kezdeni vele, biztos valami ördög van benne. És mivel nem tudtak vele mit kezdeni, a legegyszerűbb az volt, hogy kirekesztették. Nem volt senkije, vagy ha volt is, hogy mindig úgy elhajtották, mert féltek az ilyen reakcióktól, amit szegény talán produkált. Ez egy szomorú dolog, ma már tudjuk, hogy ez egy betegség, és úgy tudom, hogy gyógyszerrel valamilyen szinten ez úgy kordában tartható, de akkor nem tudtak ezzel mit kezdeni. Vagy hadd mondjam azt a lelki betegséggel, amikor valaki kiborult lelkileg. Nem tudtak segíteni. Nem voltak pszichológusok, pszichiáterek. Sokszor abban a kemény világban nem fordultak oda egymáshoz, mindenki örült, ha maga baját megoldja. Mit érdekel engem, hogy mi van a szomszéddal? Hát így járt, megveri az Isten, ugye, ezt akkor is mondták. Ma is mondjuk sokszor, nagyon helytelenül, végtelenül rossz ez a mondat, amikor ezt mondjuk, hogy valakit megver az Isten, és nem is keresztény. Nem szabad ilyen mondatot mondani, mert ilyen nincs. Na, hogy tehát képzeljük el ezt, és akkor ott vannak azok az egyszerű falusi emberek, látnak egy ilyet, már lehet azon gondolkodnak, hogy oda mennek, lecsapják, vagy kihajítják, vagy valahogy eltakarítják, és Jézus látja ezt, és a butaságukat használja ellenük, oda megy és azt mondja, hogy ne bántsátok, ördög van benne. Majd én elzavarom, de ne bántsátok ezt a szegény fiút. És hogy mi történik, hogy a roham múlik el, vagy tényleg ott megváltozik, vagy észhez tér, mert mondjuk pszichés baja van, nem tudjuk, nem írja le a Biblia, de ugyanúgy visszakapja a családja, és ugyanúgy feloldódik ez az egész trauma. Na most akár így, és akár úgy állunk hozzá, a lényeg az ugye ott középen van, és a lényeg az, hogy Jézus szavának hatalma volt. Mindegy, hogy milyen utóbb módon. De Jézus szavának hatalma volt, meggyógyul, vagy megváltozik az élet ennek az embernek, visszakapja a családja, és visszatérhet a közösségbe. Nem arról szól az igehirdetés, hogy melyiket és hogyan higgyünk, vagy hogyan képzeljük el ezt a történetet realista módon, vagy a hitünkből fakadóan igenis nagyon is vallási köntösbe ágyazva, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy higgyük azt, hogy Jézus szavának hatalma van. Itt van a kezének a lenyomata ebben a világban. Ugye manapság ez a nagy kérdése sokszor a világnak, hogy hát ha van Isten, akkor miért vannak háborúk? Igaz? Miért van annyi rossz? Miért van autóbaleset? Miért? Hát azért, mert szabad az élet. Az ember megtehet mindent. Csak hogy jött egy felkiáltójel Krisztusban, aki azt mondja, hogy lehet másképp is. Mondhatsz nemet a rosszra, mondhatsz nemet a háborúra, mondhatsz nemet arra, hogy te elhagyod magad, és bízhatsz abban, hogy szükség van, az Istennek szüksége van rád ebben a világban, és megadja neked az örök életet. És kedves testvérek, nézzük ezt a történetet, eszünkbe jut talán az a helyszín, akinek az Isten megadta, hogy ellátogathatott arra a helyre, ahol feltárták Kapernaumot, hogy gyönyörű dolgokat lehet látni. Például van egy feltárt házikónak az alapja, szépen beborítva egy hatalmas épülettel, az Péternek a háza, a hagyomány szerint. Hát valószínű, hogy egy olyasmi ház az, mert azért azt nem hiszem, hogy egyértelműen tudják, melyik Péternek a tanítványnak a háza. De találtak ott nem messze, abban a tóban, a Genezáreti tóban, vagy a Galileai tóban, más néven találtak egy hajóroncsot, egy korabeli 2000 éves bárkának a roncsát, egyértelműen beazonosítható, ilyen hajókkal jártak ezek a halászok, ilyennel történt a csodálatos halfogás. Aztán lehet ott látni egy feltárt katonai, ilyen kisebb őrhelynek az alapjait, sőt a korabeli zsinagógának is megvannak még az alapjai, még ha jól tudom, akkor valami falrészlet is ott fel van rakva. Megható dolog ez látni. Valós dolgok, és Jézus is valós, és annyira kell a lelkünknek, hogy mi ezt elmerjük hinni, hogy Jézus valós. A halál, a feltámadása és a jelen valósága az valós az életünkben. Mert ez egy olyan csoda, mert akkora reményt tud adni az embernek. Hatalmas reményt tud adni az embernek, hogy Jézus valóságos. Valóságosan Isten fia, valóságos Isten. Olyan jó látni ott ezeken a szent helyeken és ezeken a szép helyeken azt a millió zarándokot. Valaki a maga hite szerint füstölővel jön, és akkor ilyen szertartásokat csinál, mondjuk az ortodoxok, a görög katolikusok. Valaki, mint protestánsok, olyan egyszerűen vannak jelen, de látni azt a sok imádkozó embert, és azt a sokszínű imádkozó embert, az ember azt gondolja, hogy nem veszett el ez a világ. És ezt nekünk is hinni kell. Hát most, hogy kereszteltünk meg, pláne igaz. Milyen rossz lenne, ha azt mondanánk a gyermekeinek, hogy képzeljétek el, hogy ez a világ el fog tűnni, olyan rosszak vagyunk. Hát így nem lehet reményt adni. Pont ezt adja meg nekünk az Úr Jézus Krisztus, hogy a jövőn lehet változtatni. És ezt a változtatni szót most azért mondom, mert itt van ez a mondat a Bibliában, amikor azt mondja ez az ördög Jézusnak, hogy azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Ez egy nagyon fontos kérdés, amit a Szentírónak a szerkesztője Lukács, akiről úgy tudjuk, hogy orvos, korabeli orvos lehetett, tehát egy ilyen tudós ember volt, összette szépen a Jézusról szóló történeteket. Tehát itt van, beágyazta ezt a kérdést, hogy azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Ezt kérdezi az ördög Jézustól. Az ördög nem pusztít, vagy Jézus nem pusztít. Ő nem pusztít, ő megváltoztat. Életet ad vissza. Életet ad vissza. És milyen jó dolog, hogy ezt látjuk, hogy ez megtörténik, mert nagyon sok megváltozott életet látunk magunk körül. De van, amikor az ördög az nem megy el tőlünk. Egyszer a szemem láttára történt, hogy két alkoholista fiatal ember a napi rutinja szerint ugye már dél körül teljesen kiütötte magát, ahogy kell, és akkor a hidegbe kint ültek a padon. Nagyon hideg volt. És oda ment hozzá egy járókelő, megálltotta, és hát pontosabban megállt mellettük, és akkor csak annyit mondott, hogy fiúk, menjetek haza, meg fogtok fagyni, menjetek haza. Ennyi volt csak. És rákiáltottak. Mi között hozzá? Mit akarsz itt? Takarodj. Ez volt a válasz. Értjük a párhuzamot a között, ami ma történik, meg amivel Jézus találkozott meg a zsinagógában lévő emberek, amikor ott van az ördöngős ember, ott rázza az ördög, és azt mondja, hogy hát mi közünk hozzád, názereti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts? Valamikor ragaszkodunk ahhoz, amit ki kéne dobni az életünkből, amiről jó lenne, hogyha Jézus elzavarná az életünkből, mert lehet, hogy istentelen dolog, istentelenek vagyunk a haragunkkal, a gyűlöletünkkel, a ragaszkodáshoz, ahhoz, hogy maradjon csak minden olyan rosszul, ahogy van, mert majd én megmutatom. Így vannak a nemzetek is, igaz, egymást megleckéztetni, háborúba sodródni, mint ahogy Magyarország, ami drága magyar népünk, mennyi háborút élt meg. Jézus változtatni akar, és a te életedbe is. A te életedbe is. Hogy változz, hogy hidd el, hogy milyen értékes vagy az Isten szemében. Egy értékes csoda vagy. És ez az élet, ez képes változni. A gyengéből képes erőssé lenni. És ezt tanuljuk meg ebből a történetből, hogy igenis Jézus szavának van hatalma. És hadd utaljak egy olyan történetre, amit majd pár nappal később fogunk olvasni a Bibliaolvasó Kalauz szerint Lukács evangéliumából. De szerintem többen sejtik is, hogy mire fogok hivatkozni. Ez a kapernaumi századosnak a története. Biztosan ismerjük, hogy mi történik. Van ott egy rendfenntartó katona, de valahogy úgy szereti a zsidó embereket, még a zsinagóga építésében is segítkezik. És ezt mondják is Jézusnak, hogy érdemes arra, hogy segíts neki, mert nagyon rendes velünk, a zsinagóga építéséből is kivette a részét. És ennek a századosnak a fia, vagy pontosabban szólva a szolgája, mert Lukács evangéliuma úgy írja, hogy a szolgája, nagyon beteg, és közben jár ez a katona ember. közben jár. De nem mer oda menni Jézushoz. Tudjuk a történetet, gondolom. Oda küldi az emberét, a szolgáját, és akkor ezt üzeni Jézusnak. Amikor már Jézus közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Olyan gyönyörű. Egy pogány ember, egy katona ember mondja ezt Jézusnak, vagy üzeni Jézusnak, hogy hiszek abban, hogy a te szabadnak ereje van. Talán messziről jelen volt ennek a történetnek a lejátszódásakor. Hát ez vár ránk is, hogy megértsük, hogy bízzunk ebben, hogy Jézus szavának hatalma van. Isten szavának hatalma van. A te életedben is, és a te érdekedben is. És ez a hatalmas Jézus a hatalmas szavával átölel bennünket, és vezet minket, és meghallgat, és sokszor lázadunk, és haragszunk, és türelmesen meghallgat, és úgy mellénk jön, mint ahogyan az Emmausi tanítványok mellett bandukol annak idén, és meghallgatja az ő panaszukat. És ott van velünk, és néha felismerjük, és néha nem. És eltűri, hogy megvádoljuk, mert vannak vágyaink, amikor fáj valami, mert igazságtalanak érezzük azt, amit átélünk az életben. Aztán van, amikor hálát adunk vele együtt, és örülünk annak, hogy velünk van, mert olyan sokszor megmentett, és olyan sokszor megtartott bennünket. És ott van velünk, és egyszer csak elkezdjük mi magunk érezni, hogy tényleg hatalma volt a szavának a saját életemben. És végül hadd idézzek Jézustól, amit János evangéliumában olvasunk, a 12. rész 47. versében. Ez így hangzik, azt mondja Jézus: ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Jézusnak a szavának a hatalma az azért van velünk, hogy megmeneküljünk. Ezért várjuk és kérjük Jézus Krisztusnak azt az áldott szavát, amelyen simogatja a lelkünket és az örök élet felé vezet minket. Amen. Testvérek, a már megkezdett 225. dicséret 4. versét énekeljük, ezzel feleljünk az igére. 225. dicséretünk 4. verse így kezdődik: által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked.
Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, ráha csöndes fényed omlik. Hagyj, Uram, vidáman fényességed látnom, s országod munkálnom.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy a te szavadnak hatalma van, annak a szónak, amely teremteni tudott, amely világot alkotott, amely életet adott. Hatalma van szabadnak, Urunk, akkor, amikor az a szívünkbe szól, amikor Krisztusban szólítasz meg bennünket, és megismerjük, hogy az a szó az bennünket ért el, nekünk szólt, hogy reménykedjünk, hogy boldogok legyünk, hogy elengedjünk, hogy tudjunk hátrahagyni valamit, mert nem kiűzni kell belőlünk a rosszat, hanem inkább bennünket változtatsz, hogy a rossz ne legyen bennünk, hogy el tudjuk engedni azokat, amik talán fájnak nekünk, és úgy gondoljuk, hogy végig kísértenek, és azt tudjuk mondani, hogy most már valóban a magunk életét éljük veled, és hallgatunk a te szavadra, a hatalommal rendelkező szavakra. De bűnbánattal azt is megvalljuk, Urunk Istenünk, hogy néha nem érezzük ezt a hatalmat. Halljuk a szavadat. Talán olvasunk a Bibliából valamit, de valahogy nem hatol bele a szívünkbe, sőt, rengeteg kételkedés van bennünk, Istenünk. Néha azt gondoljuk, hogy ha hatalomról van szó, az csak is emberi hatalom lehet. De lehet, hogy azért, Urunk, mert olyan élmények vannak bennünk, amik talán arra mutattak, hogy túlságosan is magunkra vagyunk hagyva. Ez a mi megszállottságunk, és ennek a generációnak, Urunk, ez a megszállottsága, hogy úgy érzi, hogy a saját kezében van a jövője. Éppen ezért kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk alázatot, hogy arra az áldott szóra, a te erős szavadra tudjunk inkább hallgatni. Így vezess bennünket, és így vezess családjainkat, gyermekeinket, a jövőt. Imádkozunk, Urunk Istenünk, mindenkiért, elsősorban azokért, akik valamilyen szenvedést hordoznak. Nemrég voltunk a temetőbe, temettünk, Urunk, és vigaszt kérünk a gyászoló családra, hogy vigasztalódjanak, hogy a feltámadás örömében lépjenek tovább, elengedve azt, akitől elbúcsúztak, de a szívükbe úgy őrizve őt, mint akiről tudják, hogy a te kegyelmed által a feltámadás ott lesz a jövőjében, mint ahogy reménység szerint a mi jövőnkben is. Így vigasztalj bennünket, Urunk, ha gyászolunk. Imádkozunk a betegekért. Hálásak vagyunk, hogyha vannak olyan betegeink, akik itt tudnak lenni velünk, és együtt imádkoznak, jó találkozni. De imádkozunk azokért is, akik talán otthon vannak, gyógyulófélben, vagy esetleg kórházban vannak, Urunk, gyógyítsd őket, adj áldott kezeket melléjük, és értük. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a családokért, szülőkért és gyermekeiket, nevelőkért, akik gondviselnek, vagy nagyszülőkért. Urunk Istenünk, áld meg őket, áld meg a családokat, legkisebbeket, legnagyobbakat. Imádkozunk, Urunk Istenünk, egyházunkért, és azon belül a református közösségért, a mi gyülekezetünkért is, hogy ha gyarló emberi szavakon keresztül is, de mégis hadd tudjuk megmutatni bizonyságtételünk által a tőled jövő hatalommal ellátott szavakat, a szeretetteljes szavakat. Így segíts meg bennünket, Urunk, így áld meg együttlétünket, közösségünket, így segítsd a mi jövőnket. A feltámadott Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva és fennhangon együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjártokkal. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek! Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugvó lélekkel hirdetem, hogy december 24-én elment a Mindenélő kutyán Finta Ferenc 78 évet élt testvérünk. Temetése január 7-én kedden 11 órakor volt. Az igét a római levélből olvastam, a 14. fejezet 7. versével kezdődően így szólt ez az ige, és hadd olvassam fel a gyülekezetnek és a gyászoló családnak is. Senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Azért halt meg és támad fel Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Amen. Isten vigasztalja a gyászoló családok minden tagját. Emlékharangot hirdetek, testvérek! Január 7-én kedden 13 órakor emlékharang szólt Szabó Kálmánné Ájpli Erzsébet, 61 évet élt testvérünk emlékére, aki 17 éve ment el a Mindenélő kutyán. Isten vigasztalja a gyászoló és szeretettel emlékező családokat, és vigasztalásukra énekeljük el együtt a 773. dicséretünk első versét. 773. dicséretünk első verse így kezdődik. Tudom, az én megváltóm él.
Tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár reá. Már int felém is koronát, ígér a földi harc után. Bár a világ gúnyol neved, a honvágy tölti lelkemet, mert nem sokára hív az Úr. Jöjj haza, jövel gyermekem, ki tárcsarjával vár az Úr. Jel pihenj, nyugodj keblemen.
Kedves testvérek, hirdetem, hogy adományok érkeztek. A héten újság kiadására 4000 forint, Isten dicsőségére 30000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozó kedvű testvéreink életét, adjon nekik helyette az Úr százannyit. Testvérek, örömmel hirdetem, hogy tegnap megtarthattuk a gyülekezeti disznótort a presbiter családok részvételével. Erről a helyről is megköszönjük a hízó felajánlását Kovács Sándor presbiter testvérünknek és kedves családjának. A hentes munkát köszönjük szépen Szalontai Bálintnak, és a szervező munkát pedig Orszman Mihály főgondnok úrnak. Szeretettel hirdetem az előttünk álló alkalmainkat. Isten tisztelt után most várom a konfirmandusokat néhány percre, egy rövid előkészítőre, és hirdetem, hogy holnap 17 óra 30-tól évkezdő presbiteri csendes órát tartunk itt a gyülekezeti teremben. Szépen kérem a presbitereket, hogy legyenek kedvesek eljönni, nem csak csendes lesz, hanem óra is, tehát nem fogom elhúzni az időt, ez valóban egy óra, egy lelki alkalom, amivel szeretnék, a presbiterekkel együtt szeretnénk, hogyha el tudnánk együtt indulni lelkileg is ebben az évben. Testvérek, hirdetem, hogy szerda délelőtt Baba-Mama Klub lesz, csütörtökön pedig varrókör lesz. A Baba-Mama Klub most úgy van, hogy a Bagolyvárban lesz megtartva. Hát majd megérkezünk, és akkor oda kell menni nyilván, ahol megtaláljuk a többieket. Szerdán 17 órától nótaköri próbát tartunk a Bagolyvárban, és szerdán 18 órától énekkari próba lesz, szintén a Bagolyvárban. Csütörtökön 18 órától bibliaóra és imaközösség, az most nem lesz a lelkészi hivatalban, mégpedig azért nem, mert Soltra megyünk a következő kisköri bibliaórára, ugye ott gyülekezünk össze itt a környékbeli településekkel. Most én fogom az igét hirdetni Solton, ez 18 órakor kezdődik, és ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy többen autóval megyünk, tehát nyilván akit tudunk, azokat elvisszük. 5 órakor, délután 5 órakor találkozzunk itt a parókia bejáratánál, a kapunál, és akkor úgy gondolom, hogy 17 óra 10-kor, tehát délután 5 óra 10-kor pedig elindulunk, és aki jön, igyekszünk úgy menni, hogy mindenkit el tudjunk vinni magunkkal. Jövő vasárnap a szokott rendben 9 óra 30-tól Isten tiszteletet tartunk, és a gyermekeket várjuk gyermek Isten tiszteletre. Kedves testvérek, hadd hirdessek egy pici távolabbi programot, de szeretném, hogyha a szívekbe ezt gyerültetnénk. Január 21-én és 23-án tartjuk római katolikus testvéreinkkel a szokásos ökumenikus imaheti alkalmainkat. Január 21-én kedden a katolikus templomba megyünk este 6 órára, és 23-án pedig ide a gyülekezeti terembe gyűlünk össze este 6 órakor, akkor pedig itt lesz az istentisztelet. A katolikus templomban reménység szerint a feleségem szolgál, itt pedig Tamás Sándor plébános úr fogja az igét hirdetni. Itt a csütörtöki napra kérem a testvérek segítségét, hogy édes és sós süteményeket legyenek kedvesek hozni a szokott rendben. Hát Zsófikánál lehet jelezni, vagy nálunk is, hogyha ilyen szándék van. De hát ezt már olyan jól csinálja a gyülekezet, hogy bízok benne, hogy lesz egy kis szerény ellátás itt a Isten tisztelt utáni szeretett vendégségre. És köszönöm előre is ebben a segítségét mindenkinek. Még annyit hadd mondjak, hogy hátul van az ív, amire a virág felajánlásokkal kapcsolatban fel lehet iratkozni. Az úrasztalára szoktunk kérni mindig minden vasárnapra egy virágot, és arra az ívre fel lehet iratkozni, hogyha valaki ilyen adományjal segít bennünket, azt hálásan köszönjük. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Zárjuk be alkalmunkat a 225. dicséretünk 5. és 6. versével. 225. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Egyszerűbbé formálj belső lelki képen.
Egyszerűbbé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogass meg szívem, tisztaságot lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel, lelkemmel, szállhassak csak szárnyon, csak te légy világon. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len, templomod rá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Már itt len, mindenben, csak is téged lásson, leborulva áll.